questo Gusti Radio. Ciao Gattot.
Jó napot kívánok, kedves hallgatóim, és szeretettel köszöntök mindenkit a Tócsopanára FM 88,5-es hullámoszás 18-a van, február 18-a, 2018. És egy érdekes programot hozunk. A másik felem.
Kedves hallgatóim, én is szeretettel köszöntök mindenkit, és hát lassan-lassan már a nyár végéhez érünk, még utolsókat rúgdossa itt az időjárás, de hamarosan eljön az ősz. A mai műsorban, hát mint mindig, most is változatos dolgokat hozunk, lesznek megemlékezések, és különböző interjúk, beszélgetések érdekes témákról. Nagyon reméljük, hogy mindenki odafigyel és bekapcsolódik.
Hát
és
az érdekes témával főleg, kapcsolatosan, igen,
folytasd. Hogy kapunk majd visszajelzést ezekről a dolgokról.
A érdekes témával kapcsolatban csak az, hogy a választások most lesznek Magyarországon 8-án, április 8-án, és március 8-án,
április
8-án, április 8-án lesznek a választások, és tulajdonképpen itt a Facebookon egy hatalmas nagy vita folyik, és ehhez a vitához fogunk hozzá csatlakozni. Két nagyon érdekes emberem, Czár Lászlóval, Adelaide Magyar Rádiónak a munkatársa, és Hartai Szabó Gergő, azt hogy őt ismerjük, őt föl lakik Brisbane-ben. Katalin mondja, hogy most kimondtam a nevét jól. Igen, nem egy könnyű név, maradjunk abban, nekem legalábbis nem egy könnyű név, erről van szó. És aztán elmentünk, és megkerestük Révai Mátyást és Dr. Kis Katalint, ők az mi utazónk, fiataljaink, akik utazzák a nagyvilágot, nagyon érdekes dolgokat mondanak.
Hát pár héttel ezelőtt voltak a stúdióban, és úgy gondoltuk, hogy az ő élményeik és beszámolóik megérnek még egy
misét, pontos.
Igen.
Geiger Mihály vezető konzul fog bejelentkezni Canberrából, és hát természetesen a választás és annak a mechanikus részével, hogy kell bejelentkezni, mit kell csinálni, és úgy tovább, ha valaki idáig még nem tette volna meg.
Itt szeretném talán felhívni a mindenki figyelmét arra, hogy aki Sydneyben él, és el kell mennie választani, annak már lehetősége lesz itt a Sydney konzulátuson megtenni ezt.
Igen, szóval tény az, hogy nagyon érdekes, mondom, érdekes lesz a program. Anda Zsuzsa fog bejönni, kis ingatlanul fog beszélni, aztán Katalin, te jössz valamit, és aztán majd csak összehozunk egy jó programot.
Igen, és ha már itt tartunk, hogy így információkat adunk ki, akkor örömmel jelentem, hogy az új rádiónknak az új honlapja, mármint a műsorunknak az új honlapja él és virul az interneten, és a
Rádió
címe pedig www.radiomozaiksydney.com.au.
Egyben nincsenek közte hézagok, .com.au, így van. Ja, és bemutatkozunk egy új bakonyival.
Igen, hát ő innen olyan 4000 kilométerre lakik, és egy érdekes új
műsorra jelentkezünk. A négy kerék meghajtású terepjáróknak és annak minden.
Akit érdekel az, hogy Ausztráliában hogyan lehet így kempingezni, elmenni, mit érdemes megnézni, hogyan kell erre felkészülni, az feltétlenül hallgassa ezt a műsort, több részből fog állni, úgyhogy a többit aztán majd elmondjuk.
Így van. Katalin alattunk gyönyörűen megy a dzsungelkönyve. És hát természetesen, ha négy kerék meghajtással beszéltünk,
hát
akkor
a dzsungelkönyve,
ugye?
Na, a buszról nem csináltak még ilyet.
Nem bizony, így van. Úgyhogy élvezzétek. Ugye milyen jó volt? Ugye milyen fantasztikus? És hát mondom, ennek a négy kerék meghatású programnak a felvezetéséhez, vagy egyáltalán ami majd lesz, az feltétlen ez a szám, ez tökéletes. És hát akkor hagyj rögtön kapcsoljuk Adelaide-et, és kapcsoljuk Brisbane-t, és a vonalban Szár László, az Adelaide-i Magyar Rádió munkatársa van, és Hartai Szabó Gergő Brisbane-ből. Gyerekek, szeretettel köszöntelek benneteket, és mondjatok valamit, hogy csak hogy tudjam, hogy ott vagytok.
Szervusz, Huszti, jó napot kívánok!
Igen, te vagy Gergő.
Üdvözlöm
igen.
Én is a Sydney hallgatókat, itt pedig Adelaide.
Nagyszerű. Hát akkor tulajdonképpen mind a ketten meg vagyunk, így van. Magyarországi választások. A Facebookon hát iszonyatos nagy csatározások mennek, hogy így szavazni, úgy szavazni, kinek kell szavazni, hogyan kell szavazni, miért szavazzunk, miért ne szavazzunk. És tulajdonképpen van egy téma, ami engem úgy nagyjából úgy a szívemnek azért nagyon közel áll, hogy a magyar választáson a konzervatív kormány, az a Fidesz kormány megadta a külföldieknek a választási jogot. Na most ez benne van a törvényben, és az embernek joga van választani. Na most, hogy aztán ki a magyar, ki a nem magyar, ezt a következő 10-15 percben meg fogjuk dumcsizni, és mondom, egy érdekes téma lesz. Talán kezdjük azzal, hogy szavazzon a külföldi magyar állampolgár, aki például soha nem élt Magyarországon. Gergő, hogy mi a te véleményed?
Nézd, Guszti, a világ 93 országában szavazhat külhoni állampolgár, tehát ez egyáltalán nem egyedi eset. Ebből 36 az európai ország, és aztán persze szétterül más országokra is. Aki már felvette az állampolgárságot, az nyilván azzal a tudattal is veszi fel, hogy ezt nem csak egy díszként rakja ki a polcra majd valamikor, és talán nem is csak utazásnak használja fel. Tehát én szerintem ugyanúgy joga van megszólalni ebben a témában, mint az anyag országiaknak. Hát főleg, hogyha a felmenői, még ha nem is született otthon, de mégis Magyarországon éltek, Magyarországon születtek, Magyarországon éltek, ott töltötték le az életüket. Tehát én ebben nem találok semmi kivetnivalót. Ez más országokban is megtörtént, és talán merem is azt feltételezni, hogy messze nem akkora porral, perpatvarral, mint amivel mi foglalkozunk.
Nézd, azért ne felejtsd el, hogy mi mégis most tanuljuk a demokráciát, azért nekünk volt azért 27 év hátrányunk, vagy 47 év, elnél 47 év hátrányunk. Laci, neked mi a véleményed? Adelaide-ről?
Én egy picit másként gondolkodok erről, egy jó példával tudnám ezt szemléltetni. Van egy ismerősöm, aki 57-ben jött ide ki Ausztráliába, és most levélben fog szavazni. Nagyon izgatott, de már nem járt otthon 10 éve, és mondta, hogy már nem is tud hazamenni, mert az egészségügyi állapota nem engedi meg. Két gyermeke van, mindkettő itt született, soha nem jártak még Magyarországon, de fel fogják venni a magyar állampolgárságot, ami egy nagyszerű dolog. Én azt gondolom, hogy végre nem országban, hanem nemzetben gondolkodunk, és ez egy csillagos ötös a kormány javára.
Viszont na majd erre azért várj, na majd erre azért, hogy arra ezért reagálok, de folytassod tovább, igen.
Viszont nem gondolom azt, hogy ő, nem azt mondom, hogy nincs joga, de hogy mekkora rálátása van a magyarországi választásokra egy olyan hamarosan magyar állampolgárságú, itt született tulajdonképpen ausztrálnak, aki soha nem volt még Magyarországon, és ő szavazhat majd levélben, mint nekem, aki eljöttem 2 éve, és nekem el kell mennem a konzulátusra, Melbourne-be vagy Canberra-ba szavazni, és én nem szavazhatok levélbe, pedig lehet, hogy 5 év múlva hazamegyek, mert addig tart a szerződésünk, stb. Nekem élnek otthon rokonaim. Tehát én ezt a fajta kettős mércét nem értem, és talán ez váltotta ki bennem azt, hogy én nem feltétlen értek egyet azzal, hogy mindenki szavazhasson. Tehát én gondolnék itt minimum kritériumokra, hogy legalább egyszer járjon Magyarországon. Valami nem vizsgára gondolok, de legyen egy alap tájékozottsága a magyar helyzetről, mert miért is lenne neki? Mondom, itt született, igen. Soha nem járt még otthon.
Értelek. Nézd, ez egy érdekes téma, és mondom, ezt fogjuk itt most megtárgyalni egy röpke 10-15 perc alatt, talán egy kicsivel hosszabb, ahogy elnézem. De végső soron arról beszélünk, hogy a Magyarországon a választás most egyelőre mindig arról, hogy különbséget teszünk ember és ember között, különbséget teszünk magyar és magyar között, különbséget teszünk az elszakított területek között élő emberek között, akik nem ott élnek, és most beszéljünk itt az Erdélyről, a délvidékiekről, a felvidékről, Ukrajnáról, és így tovább. Mert hogy az, hogy mi itt külföldön, tehát Ausztrália, Amerika, és így tovább, az esetleg lehetne egy más kategória, de ezt sem hiszem, mert majd mindjárt elmagyarázom miért. De talán inkább arra gondolok, hogy Gyurcsány Ferenc abban indította rögtön a kampányát, hogy ne adjunk szavazatot a külföldi magyaroknak. És nagyon sok ember azt mondja, nem itt élsz, nem itt adózol, ne ide szavazzál. Na most ebben én annyira nem értek egyet, mert elsősorban ma a beszűkülő világ az végső soron annyit jelent, hogy bármelyik pillanatban hazamehetek, bármelyik pillanatban adózhatok, sőt, az én üzletemet hazavihetem. Gergő, mi a véleményed?
Nézd, ha valamit talán pozitívumként, ha így lehet így fogalmazni, betudhatunk a Gyurcsányéknak az, hogy ebben legalább következetesek maradtak, tehát úgy, mint 2004-ben és most is végül is ez ellen kampányolnak, tehát hogy a külhoni, illetve a külföldi magyarság ne kapjon szavazójogot. Talán ez egy régi kommunista bevett gyakorlat. Annak idején
Én tudom, személyes beszámolókból tudom azt, hogy például a határon túli magyarságra az akkor hatalmon lévő ideológia szerint románként, ukránként, jugoszlávként tekintettük. Mondom, személyes példákból tudom, és sajnos a legnagyobb megdöbbenésemre a volt miniszterelnök felesége Dobrev Klára épp a minap néztem egy videót, ahol továbbra is ukránként hivatkozott a kárpátaljai magyarokra. Szóval ez megbocsáthatatlan, azt hiszem a világ legnagyobb, a magyarságának legnagyobb része számára, hogy ezt a szemléletet, és akkor sajnos még egy személyes tapasztalatom az itteni magyarság körében, hogy visszajutott hozzám, no nem közvetlen tapasztalat, mert én budapesti magyar vagyok, visszajutott hozzám olyan beszámoló, hogy valaki például délvidékiként érkezett egy magyar klubba. És akkor a bemutatkozás az körülbelül úgy zajlott, hogy na most te magyar-magyar vagy, vagy nem magyar-magyar?
Hát igen.
Tehát magyarán, a nem magyar-magyar, akkor az akkor a román, a mostani román szlovák, cseh, volt délszláv területekről érkező magyar. Hát ez elfogadhatatlan.
Szóval
ez annyira tisztességtelen.
Abszolút egyetértek, tehát szerintem az a magyar, aki a szívében magyar, és amilyen, ezt szokta nekem a nagy mamám mondta, hogy amilyen nyelven álmodsz, az az első nyelved, és olyan nemzetiségű vagy. Nekem nincs különbség magyar és magyar között, tehát ebben maximálisan egyetértünk, hogy ezért jó megadni a magyar állampolgárságot, és ezért jó dolog azt kommunikálni, hogy az anyaország tárt karokkal vár mindenki. De visszatérve a választásra, bennem kérdéseket vet fel továbbra is, hogy én miért nem szavazhatok levélbe, mint az a másik magyar, aki eljött 60 éve, és már 10 éve nem járt otthon. Tehát akkor felteszem a kérdést, ki tesz különbséget most magyar és magyar között? Én, vagy az, aki meghozta ezt a választási törvényt?
Egyébként,
hát, bocsánat,
igen, pontja, igen,
tehát ha innen indulunk ki, akkor gyakorlatilag az előző kurzus ugyanígy különbséget tett, mert egyszerűen meg akarta tagadni a Magyarországon kívül élőktől a szavazójogot. Tehát akkor miről beszélünk? Tehát ez a különbségtevés, akkor gyakorlatilag minden kurzusra ráhúzhatnánk. Tehát kezdve Antal Józsefttől a 15 millió magyar, lélekben 15 millió magyar miniszterelnökének tekintette magát. Ugye az akkor 10 milliós Magyarország effektív, konkrét Trianon utáni területén.
Egyébként, hogy mennyire élőben megyünk, még a telefonom is megszólalt közben, úgyhogy csak úgy mellékesen mondom, de
elnézést. Ebből a szempontból szerintem teljesen irreleváns, hogy melyik kormány hozta ezt a döntést. Engem ez nem ez izgat, hanem az, hogy nekem több száz dolláromba kerül, hogy elmehessek szavazni. Ugyanúgy egy Nagy-Britanniában élő, mondjuk egy éve kiköltözött magyarnak, akinek van otthon bejelentett lakcíme, de mondjuk kiment egy-két évre tanulni vagy dolgozni. Nekik el kell menni a nagykövetségre, és ott hosszú kígyózó sorokban állni, hogy leadhassák a szavazatukat. Persze mondhatják azt, hogy de hát ott a lehetőség. Igen, na de hogy? Tehát azért lássuk már be, hogy ez annyira jól ki van találva, hogy kevésbé könnyítik meg annak a szavazást, aki lehet, hogy nem a kormányra szavazna? Ez is egy kérdés,
A választási iroda nem tudja, hogy ki szavaz a kormányra, és ki nem szavaz a kormányra. Itt egyszerűen csak, hogy hoztak egy döntést. Hoztak egy döntést.
Akkor tessék megengedni mindenkinek, hogy levélbe szavazhasson.
Hoztak egy döntést, és nyilván hozták a döntést azért, hogy akinek Magyarországon van, és végső soron itt a Kárpát-medencére gondolunk, nem feltétlen a tengeren túlra, a Kárpát-medencére gondolunk, hogy annak végső soron az elérhetősége, az, mit tudom én, bemegy a következő követségre, vagy bárhova, fölül a buszra, és itt vár. Mi nálunk itt Adelaide-be, vagy például Melbourne-be, vagy éppen Londonba, nyilván más a differencia. Nézd, nincs olyan, hogy tökéletes rendszer, és nem feltétlenül azt kell feltételezni, hogy ez azért van, hogy engem kiszúrjanak, és hogy ne szabadjak, mert mit tudom én. A választási iroda ezt nem tudja. A választási iroda csak hozott egy döntést, nem feltétlen jó döntés, de akkor is egy döntés, és a törvények, ez nincs kizárva az, hogy te szavazzál. te fölülhetsz nyugodtan a repülőgépre, és elmehetsz szabadságra, arra az egy napra, elmész Melbourne-be, és megnézed a gyönyörű Raja folyót, meg mit tudom én, elviszed a gyerekeket a múzeumban, és közben leszavaztok.
Na, gyerekek, szóval azt hozzá közben szeretném vetni, hogy nem beszéltünk eddig más országoknak az ilyen jellegű szavazási gyakorlatáról, és nem tudom, hogy ti tudtok esetleg összehasonlítási alapot, tehát hogy teszem azt az amerikaiak mondjuk most bármelyik országban, akár Európában, akárhol, hogy szavazhatnak, mint amerikai állampolgárok, de éppen otthon tartózkodók, vagy a világ bármely országában, vagy német állampolgárok, teszem azt itt Ausztráliában német szavazásokra. Tehát tudunk erről valamit, hogy ez mennyiben más, mint a magyar.
Nézd, én olaszokról tudok. Én az olaszokról tudok, és az olaszok azok tökéletesen ugyanúgy szavaznak, mint mi szavazunk. Tehát ugyanaz a megoldása van az olaszoknak is, és ugyanúgy levélbe szavaznak, mint ahogy mi szavaznánk, vagy mit tudom én. Én bevallom őszintén, hogy én csak azt egyetlen tudom, és hát nyilván az izraeliek is ugyanúgy szavaznak, legalábbis gondolom ugyanígy szavaznak. Ha valaki esetleg a hallgatók közül tudna ilyesmit, nagyon szívesen vennénk, mert végső soron ezek azok a dolgok, amik javításra várnak. De viszont visszatérve az előző beszélgetésünk, és arra, hogy a fiatalembernek, aki még soha nem járt Magyarországon, nagyon érdekes, hogy ez a konzervatív kormány egy nemzettudatot épít ki. Az előző kormányunknak a legnagyobb bűne az volt, hogy merjünk kicsik lenni. Na most az a merjünk kicsik lenni annyit jelentett, hogy húzzuk meg magunkat itt Európa közepén, aztán majd mindenki szépen széttapos rajtunk, mert mi kicsik vagyunk. Szó sincs róla, merjünk nagyot gondolni, merjünk egy nagy nemzetet építeni, és ha nemzetépítésről van szó, akkor én adnék mindenkinek szavazatot, aki magát magyarnak nevezi. Laci?
Maximálisan egyetértünk a szavazati joggal. Nemzetet építünk, legyen mindenkinek beleszólása, de találjuk meg a legmegfelelőbb megoldást, hiszen visszatérve 2 percet, te is éppen kimondtad, hogy nem biztos, hogy ez a legjobb megoldás. Egy hónappal, vagy nem hiszem, pár héttel ezelőtt itt volt Bayer Zsolt, tartott egy előadást, és én ugyanezt a kérdést tettem fel neki, mint egy illetékes embernek, és azt ígérte, hogy tolmácsolni fogja ezt a kérést a kormány felé, hogy legyen megoldva az a lehetőség, hogy nekünk ne kelljen tényleg több száz dollárt kifizetni azért, hogy elutazzunk szavazni. Mert az ember örömmel kifizetni, ha tudná, de nem mindig tudja megengedni magának. Több évvel ezelőtt ezt megtettük, átmentünk Washingtonba 8 éve, és ott leszavaztunk, de akkor még ketten voltunk, fiatalok voltunk, nem volt család. De most, amikor már család van, több
beszél? Miről beszélsz, fiatalok voltunk? Folytasd, igen.
Igazából, és akkor itt ki is tenném a pontot, tehát egyetértünk mindenben, de az továbbra sem szimpatikus nekem, hogy van, aki levélben szavazhat, kényelmesen, nekünk pedig utazni kell ezért.
Gergő?
Mitől vagyok én más, mint az, aki 60 éve eljött?
De azt hiszem, szerintem mindhárman egyet kell értenünk ebben, hogy ezt valahogy reformálni kéne és egyszerűsíteni kéne mindenki számára. Tehát, és ugyanakkor persze megint azt megismételve, hogy a más ország viszonylatában, mint úgy általában minden kormány megnézi azt, hogy esettanulmányt folytat, hogy más országokban ez hogy zajlik, és hogy lehet akár hozzájuk képest is javítani ezt a helyzetet, ha bevezetnek egy ilyen törvénykezést. Na most visszatérve végül is a külhoni állampolgárságra, itt azért azt is figyelembe kell venni, hogy egyrészt mi egy olyan ország vagyunk, akinek nagyon sok úgymond volt állampolgára, most kénytelen vagyok ezt mondani, szorult a határon kívülre. És ezt kénytelen kellett lenni, mert nemzetközi döntések erre kényszerítették. A másik meg az, hogy akárhogy is megnézzük, egy fogyó népesség vagyunk. Na most különböző országok ezt különböző módon próbálják orvosolni. Tehát akár munkaerő, akár a születések számának az elősegítése. Tehát most van például egy olyan politika, ami bevándorlásra próbálja segíteni. És akkor van egy olyan, aki inkább azt bátorítja, hogy a volt magyarság NAK adjon egy esélyt, hogy esetleg visszatelepülhessen Magyarországra, és ott oda költözve mégis építsen egy életet, és gyerekeket neveljen.
Na most hallgassatok ide végső soron. Megegyeztünk egy dologban, hogy a rendszer nem tökéletes, a rendszeren még lehet változtatni, ugyanakkor a rendszer megadja azt, hogy meg lehetett tenni. Na most természetesen ki hogy engedi meg, ki mennyit tudja megengedni azt, hogy vagy elrepüljön, vagy egyszerűen elmenjen és szavazon. De a legtöbbje és az utóbbi időknek a szavazásnak a legnagyobb része arról szól, hogy 30-35% megy el szavazni azon a helyen, ahol végső soron 100%-os magyarság él. És hát most Magyarországról beszélek. Az, hogy mi itt kint izzadunk és próbálunk gondolkodni, hogy hogyan lehet hazafele szavazni, az egy dolog. De Magyarországon, ahol az embereknek a közömbössége a mindenkori kormányra, az alapvetően azért rányomja a bélyegét arra, hogy vagy elmondja egy bizonyos fajta véleményt, hogy a magyarok hogy állnak a politikára. Van ebbe valami változtatni való? Van ebbe valami fejlődés, hogy hogy lehetne ezt megváltoztatni, Laci?
Én ezt azt gondolom, hogy mindenkinek kellene egy évet külföldön élnie, és utána visszamennie, hogy meglássa, mert külföldről valahogy sokkal jobban érzed a magyarságodat. Nyilván távol kerülsz a családodtól, szülőttől, világot látsz, sokkal nagyobb benned a hazaszeretet, jobban ragaszkodsz újra a dolgokhoz. Otthon vagy, nem tűnik fel egy magyar zászló, nem tűnnek fel olyan apró dolgok, amik itt a világtól, vagy az országunktól távol, azonnal feltűnnek. Tehát itt nekünk fontos az, hogy kicsit beletegyünk a magyarságba, elmenjünk szavazni, és hogy akarjunk szavazni. Otthon teljesen érdektelenek az emberek. Ömlik a propaganda és a mocskolódás a televízióból, az újságból, a Facebookon, már az utcán is, a postán, mindenhol ezt hallják. Az embereknek vérfrissítésre van szükségük, és én azt gondolom, hogy ezt erre az egyik legjobb megoldás, ha megtehetnék, éljenek egy évet külföldön, és aztán haza. Én ezt gondolom, hogy az a generáció, aki most kiment külföldre, és tegyük fel, hazamegy 10-15 év múlva, adja az Isten, hogy így legyen, az fog egy óriási nagy fellendülést hozni a Magyarország számára.
Gergő?
Igen, szerintem ebben egyet kell értenünk, szerintem ezt egyes országok támogatják is anyagilag. Tehát, hogy a diákok, és nem csak az ösztöndíjak, tehát az egyetemi ösztöndíjakon keresztül, hanem hogy a fiatalság lásson világot, tapasztaljon meg egy más perspektívát, és aztán több hónapon után, vagy egy hosszabb távolét után újra térjen vissza az országba. Tehát ebben tényleg látok valamit. Az egy nagy tragédiája a magyar rendszerváltozásnak, hogy a legelső szabad választásokon messze 50% alatt mentek el csak szavazni.
Laci, neked azt hiszem menni kell, igen. Sajnos akkor el kell búcsúzunk Szár Lacinak Adelaide-ből, el kell menni. Úgyhogy gyerekek, alapvetően ez egy nagyon értelmes és nagyon okos beszélgetés volt. Ha nem zavartok, nem bánt benneteket, akkor én ezt a kis grupot úgy megtartanám magamnak, és adott pillanat, hogy előhúznám a fiókból, hogy hű, de jó volna kicsit dumcsizni, és érdekes módon, mi akik végső soron, hogy úgymond más oldalról látjuk a dolgokat, tehát a Laci, hogy úgy mondjam, a más oldal, Gergő meg én, ez az oldal kicsit most úgy elmosódott, és egy mennyivel kulturáltabb, és mennyivel barátságos beszélgetés folytunk, úgyhogy nagyon-nagyon szépen köszönöm Szár László Adelaide-ből, és Hartai Szabó Gergő Brisbane-ből.
Köszönöm szépen én is nektek.
Gyerekek, úgyhogy kedves hallgatók, mint ahogy hallják, egy nagyon érdekes és nagyon jó beszélgetést folytattunk, és hát akkor ezt nézzük, ezt a következőt, ez az.
Várj, Balú, és mekkora pofont akarsz neki adni?
Hogy a fa adja a másikat.
Ne, mit képzelsz? Egy szelíd suhintás is megteszi.
Ezt nem mondhatod komolyan, Magira.
Na jó. Egyezzünk ki egy közepesben.
Szó sem lehet róla, Bagira. A pedagógia lényege a szigor. Először is elő a régi elvvel, először is és utána nyelvej. Így a tuti hatás nem marad el.
ez jó ütés, nagy csodákra képes, kitüntetés, csillagokkal ékes. Hálás lehet az, kit balul nevel,
és laposra ver.
Ha beindul a nagy pofonofon, ketten osztozunk meg a pofonokon, én adom, és te állod majd. Ha beindul a nagy-nagy pofonofon, s kinő egy új púp a kobakodon, ne bánt csak a féltés hajt.
Ha cseng a fül, és fáj az arc a szájnál, valószínű, hogy valamit elhibáztál, és túl a pofonofon ment a tojás. Van itt pofon, vicinke, mint a masni, szorítkorog, lendületnyi tasli, és a bal egyenes, ami megmagyaráz,
és gatyába ráz. Ha beindul a nagy pofonofon, ketten osztozunk meg a pofonokon, én adom, és te állod majd. Ha beindul a nagy-nagy pofonofon, s kinő egy új púp a kobakodon, ne bánt csak a féltés hajt. Nincs mit incs, megy a bal egy nagy mancs, betakar, mint egy pincs, pofa belapul az orr, és akkor szán, és is már bal után, ám a nagy, nagy bal után megy, sőt, csűszál a szélben a jobb. Hidd el, hogy a jobb,
mint a bal, amit sose jobb a bal,
úgy,
hogyha jobb, ha csavarod, de leg jobb mindig az, ha nem te kapod.
Beindul a pofonofon, ez az. Kedves hallgatóim, a Turcsupan RFM 88,5-es hullámosszát hallgatod, és folytatta tovább a műsorunkat, és ha már arról van szó, hogy két magyar, és utazzák a világot, hogy milyen fantasztikus az, hogy kijönnek, és hogy mennyire másképp látják a világot. Hagyadjak be, tegnap mentem föl, és fölvettem ez a két gyerekkel egy beszélgetést, Révai Mátyás és dr. Kis Katalin, aki már két héttel ezelőtt benn volt, és egy fantasztikus beszélgetést folytattunk, úgyhogy folytassuk ezt a műsort, folytassuk ezt a beszélgetést, és itt vannak.
Révai Mátyás és dr. Kis Katalin, múltkor beszélgettünk veletek, és megállapodtunk abba, hogy majd még találkozunk. Hát sajnos az idő úgy hozta, hogy ti már, hogy úgy mondja, arrébb álltok az idő elmúlt fölötted az ausztrák itt léteteknek, és új kaland, új ország, új helyek várnak. Hova tovább?
Hát első körben még maradunk egy kicsit Ausztráliában, lemegyünk Tasmániába egy 8 napra, és visszamegyünk Queenslandbe, és ott elbúcsúzunk a az ottani hát, barátoktól, mert ott is voltunk ugye két hónapot egy vendégségben egy 56-os néninél, aki a nagymamának a barátnője, és akkor onnan Queenslandből, illetve egészen pontosan Townsville-ből fogunk repülni majd Balira, és Indonéziában leszünk egy hónapot.
Kettőt.
Hát és utána átmegyünk Borneóra, de a malajziai részre.
Igen.
És aztán Szumátrára, és akkor valahogy úgy haza.
Na most nagyjából azért, hogy már úgy kezdtek a vége felé járni, és végső soron itt azért van egy visszatekintés. Aki Magyarországról eljönne, mert hát nagyon szeretnénk, ha nagyon sokan eljönnének. Tényleg nagyon szeretnénk, mert ez ad egy olyan valamit, amit sehogy másképp nem tudsz megérteni, vagy megérezni, mert hogyha ide jössz, az olyasmi, mint tudod, hogy megtanulni úszni, hiába tanulod meg a parton, bele kell menni a vízbe, és onnantól kezdve tökéletesen fogod tudni, mi az a víz. Na valahogy így van a nyugat is, hogy ide kell jönni, meg kell tapasztalni, és azt a tapasztalat utána a hazaviszed, és ott gyümölcsözöd. Na ti esetetekben nyilván erről van szó, de mi volna az a tanács, amit az otthon élőknek ti tudnátok már innen helyből, első kézből mondani?
Ami nagyon szimpatikus volt itt az ausztrálokban, és nem tudom, hogy ez most mennyire nyugati vagy nem, de ez a mate szemlélet, tudod, hogy mindenki a mate, hogy ez a testvériség, meg ez a barátság.
Hát ebben van egy lazaság is, így tudod, van, és az a hely.
És sokszor én ezt hiányolom otthon, tehát az otthon azért mindenkinek úgy megvagy ez a kivagyiság, hogy te honnan jöttél, meg mit csinálsz. Biztos itt is megvan, hogyha az ember egy kicsit többet itt van. De hogy itt azt tapasztaltam, hogy például jött ma egy ilyen asztalos srác, tök fiatal volt, és itt akart valami munkát csinálni, és annyira közvetlenek voltak az ember. Tehát, hogy nem volt az a lenézés, hiába most a vendéglátunk egy ügyvéd nő, de egyáltalán nem volt, tehát ugyanúgy megbecsülték egymást, és úgy beszéltek egymással, mint partnerek. Szóval nagyon, ez nekem nagyon-nagyon szimpatikus volt, és ezt a kezdetektől megtapasztaltunk Ausztráliában.
Tehát ennek megvan a maga oka, azt gondolod, tudod, hogy mi az oka, hogy a múltuk csak 200 éves, és a kezdet az nagyon nehéz volt. És amikor mindenkinek nehéz, egy hajóba utazol, akkor előbb-utóbb emberek rájönnek arra, hogy hát egy hajóba utazunk.
Össze kell fogni.
Igen.
De valahogy akkor miért nem jutottunk el?
Mert ezer évünk van, mert volt egy monarchia, meg közben kizsaroltak bennünket, kilopták a szemünket.
Kilopott többet, kivesztett többet.
Pontosan, szóval itt azért nagyon sok minden. A múltot viszont nem tudott kitörölni, viszont minél többen olyanok mennek haza, mint ti vagytok, akik már megtapasztalták azt, hogy másképp is lehet, és nem zárja ki a másikat azt, hogy Katalin, most szólj nekem, de olyan szépen nézel ki, de valami, mondj valami értelmeset.
Hát szeretnék értelmeset mondani, és eszembe is jutott egyébként, ahogy Maki elkezdett beszélni, hogy mi az, amit megtapasztaltam, amit is nagyon szívesen hazavinnék, és otthon is szívesen látnék, az a pozitivitás, amit itt látok, hogy bármi lehetséges. Azt látom az emberekben, hogy bármi lehetséges. Az ember elmegy aznap lila hajjal a munkahelyére, és nem fogják az emberek azt mondani, hogy hát ez a lila haj nagyon gáz, ez gyorsan festett át, mert ez azért egy kicsit feltűnő. Hanem vagy azt fogják mondani, hogy hát elmegy, vagy azt fogják mondani, hogy fú, de vagány vagy. Nem érdekli őket. Tehát, hogy én ezt éltem meg itt, azon kívül, amit Matyi elmondott, hogy itt bármi lehet szíves.
De ezek után mikor lesz neked lila hajad? Jó,
reméljük sohasem.
Honnan
én elmondottam, hogy mindenkinek megvan a véleménye, nekünk is megvan a lila hajról nyilván, csak hogy mégse az van, hogy...
Itt nincs az ítélkezés annyira. Én azt érzem, hogy itt valahogy jobb, elfogadóbbak az emberek, sokkal elfogadóbbak.
De ugye ez egy kétélű kard, ez az elfogadás meg utasítás, mert hogy az embernek azért nyilván van egy értékrendje, hát ahogy szeretne igazodni.
Ez csak a felszínen van. Azért ugye tudjátok, hogy alapvetően itt is megvan a társadalmi tagozódás, sokkal kevésbé, sokkal más szinten, de mindenképpen megvan. De ugyanakkor ti bejártátok Tolnát, Baranyát, lassan már mindenütt voltatok, úgyhogy ezek az élmények, ezeket nyilván hazaviszitek, fogtok előadásokat tartani, vagy egyáltalán gondoltok arra, hogy lehetne ezt a tudást átadni oda-haza?
Igen, nagyon szeretnénk mindenképpen inspirálni másokat is, hogy induljanak el, ne féljenek el indulni, utána jöjjenek haza persze, tehát ne legyen az, hogy kijönnek, aztán itt maradnak, persze lehet, hogy valakinek ez az útja, de hogy szerintem sok mindent lehet innen tanulni, és utána hazavinni, mert hogyha egyre többen vagyunk, akkor elérjük azt a kritikus tömeget, hogy már úgy tudunk változást elérni, mert pont azt hallottam sok olyan fiataltól, aki visszajött nyugatról, hogy jön ez a egy-két-két hét lecseng az, amikor a család család újra az a érzés.
Eufória, hogy hazajöttek a gyerekek.
És visszamennek a hétköznapokba, és akkor ledöbbenek, jaj, hát én mennyire egyedül vagyok, mennyire nem olyan, mint kint volt, és keresik azokat a forrásokat, vagy köröket, ahol megtalálják azt ugyanazt az érzést, ami mondjuk nyugaton nekik megvolt. És ez nehéz. Szerintem ezt úgy kellene, hogy minél többen osztozhassunk ebbe az érzésbe, hogy kint voltunk, az jó volt, menjünk haza, az is nagyon jó, de hogy valahogy a kettőt össze kéne, úgyhogy hogy hosszú távon is jó legyen otthon.
Hát nézd, végsősorban az ember, aki kijön Ausztráliába, hogy kijön, elmegy Magyarországról. Végsősorban az nem veszett el, és főleg azért nem veszett el, mert előbb-utóbb, és nagyon remélem, hogy a konzervatív kormány, és most itt egy szemléletet vetek előre, amikor megalakítjuk, vagy megcsináljuk a nemzetek fölötti nemzetet, magyar nemzetet. Tehát nemzetállamban gondolkodunk, és tehát lehet magyar külföldön, és lehet magyar bárhol, most már szavazati jogoddal is egyébként élhetsz. Ti egyébként hogy vagytok ebből a szavazati joggal? Szavazzon az, aki nem él ott, vagy szavazzon, aki ott él, vagy hogy látjátok ti ezt? Műsor további részében erről majd lesz szó egyébként. Folytasd.
Aha, hát ez egy megosztó dolog, nagyon nehéz dolog, mert ugye aki mondjuk ugye a trianoni határokon kívülre került a saját döntése ellenére, most de hogy igen, hogy közben meg 100 év eltelt, tehát olyan nehéz, hogy a belügyekbe szóljon bele, miközben ő nem tett róla azt, hogy már nem belügy az az ügy, amihez ő kötődik. Tehát, hogy így, jaj, nagyon megosztó, nem tudnék állást foglalni igazából.
Katalin, neked mi a véleményed?
Én szerintem is nagyon megosztó, és nem
tudom. Az, hogy megosztó, az egy dolog, mert megosztották.
Nehéz azt mondani, hogy ne legyen szavazati joga annak az embernek, aki már nem él Magyarországon, de még magyarnak érzi magát.
Csak érdekelt, hogy ti nektek mi a véleményetek. És ez nem vont semmit le arról, hogy ti hogy éreztek vésőszoron, hiszen itt nem erről szól a nóta, hanem arról szól a nóta, hogy még fiatalok vagytok, utaztok, és annyi minden van még előttetek, és előbb-utóbb majd csak rájöttök arra, hogy az egyetemes magyarság, abba ti is beletartoztok.
Így van, és egyébként én tudom, mert Erdélyben nagyon sokat jártam, és tudom, hogy azok a magyarok még sokkal magyarabbak sokszor, mint az anyagországiak. És én nagyon-nagyon tisztelem őket, amiért hogy egy olyan kisebbségi létben
meg tudtak maradni,
igen. És sokkal nehezebb, ők érzik igazán, hogy mit jelent mondjuk a nyelvnek a szépsége, meg hogy micsoda a küzdelem, az, hogy mi természetesnek vesztük, hogy tudunk magyarul és magyarul beszélhetünk, de nekik ez egy ilyen akár mindennapi küzdelem lehet a szorványban lévő magyarságnak, de akár most már több magyarságnak is egyes országokban, ugye a nyelvtörvények miatt.
Egy dolog, amit úgy leszűrtetek, és most Katalin téged kérdelek, amit úgy leszűrtél az utazásodból, mi az a legfontosabb, amit leszűrtél az utazásodból? Nagy szavak, tudom.
Tudom, és én lehet, hogy én meg ilyen nagyon alap dolgokat fogok mondani, de tényleg ezeket tudom leszűrni, hogy nem kell sok materiális dolog a boldogságodhoz. Tényleg nem kell sok. És ezt leszűrtük mindenképpen. Azzal, hogy hátizsákkal utazunk, azzal, hogy tényleg minimális tudsz van nálunk, és azzal, hogy láttuk, hogy más emberek hogyan élnek.
Egyébként csak a hallgatónak hagy mondjam el, hogy itt velem szemben egy gyönyörű fiatal leányzőg ülsz. Szóval csak hogy be lehet ennyi, hogy a képbe. Ilyen pozitív gondolkozása természetesen senkinek nincs problémája, így van, és akkor az élet gyönyörű és szép, de valóban így is van egyébként.
És ez számomra ez a legesleg.
Ez egy fontos dolog, amit hazaéltünk, hogy ezt próbáljuk meg megőrizni, hogy ne vesszünk
el. Mi kell a boldogsághoz?
Igen.
Ezt ki tudom jelenteni, hogy a boldogsághoz 4 dolog kell. Az első, fedél a fejed felett, a második meleg, a harmadik étel, és a negyedik pedig a szeretet körülötted a barátok és a családod által, és ennyi.
Maki?
Abszolút egyetértek ezzel kapcsolatban, Katával, tehát hogy ebbe osztozunk, és talán ezért is vagyunk ilyen jól együtt, még ilyen hosszú után is összezárva, mert ebben mindig osztozunk ebbe a véleménybe, hogy nem kell sok, és nem az van, hogy fel akarunk halmozni. És remélem, és ezt mondom, hogy ebben reménykedek, hogy az utazás mindig elég, vissza tudunk rá emlékezni, hogy próbáljuk erre koncentrálni, hogy amikor így elragadtatunk a pénz által, hogy na, akkor kell ez, meg kell az, akkor rájövünk, hogy álljunk meg egy pillanatra, akkor mi kell tényleg, mire van tényleg szükségünk ahhoz, hogy azt mondjuk, hogy elégedettek.
Hagas időnként egy jó fagylalt az viszont nagyon jó.
Így van,
ez meg egy jó sör, tudod? Szóval azért dolgok azért így alkodnak.
Persze. Hagas nem vagyunk egy ilyen önmegtartóztatott, nem is úgy kell érteni, hogy most akkor... azt kézüst kell fogadni, csak úgy mondjál.
Mindig meg kell kérdőjelezned magadban, hogy mi az, amire valóban szükséged van, ennyi. Tehát, hogy nem veszünk meg hülyeségeket.
Igen.
Múltkor sajnos nem tudtam, pedig annyira szerettem, hogy magyarok, hogy találkozunk magyarokkal. Hogy jártunk, ugye Fidzsin voltunk éppen, és úgy nézett, hogy a legérdekesebb.
Mert amúgy nagyon sok van.
Hogy Vanuatu-ra akartunk menni, és sőt először Pápua-Új-Guineába. És kitaláltam, hogy vannak a Verbita szerzetesek, akik ilyen missziós szerzetes rend, és írok nekik, hogy vannak-e itt atyák ezen a környéken, hát oda tudunk menni, esetleg ott a egyházközségbe segíteni, vagy valami önkéntes programba. És az egyik atya visszaírt, hogy ő Pápua-Új-Guineába volt, de már nincs ott, viszont egy magyar család az Vanuatun lakik, 2 éve, és a Bibliát fordítják ilyen helyi nyelvekre, mert ugye Vanuatu híres arról, hogy nagyon pici helyen nagyon sok nyelv van, és aztán felkerestük őket, és végül ott éltünk velük, egy nagyon aranyos család, és ott éltünk velük egy hónapig Vanuatun. Uh-huh. Egy házaspár és egy kicsi ikerpáruk van, 2-3 éves gyerekük, és ott ők helyi nyelvre fordítják a Bibliát, és iszonyú jó volt megtapasztalni velük, hiszen ők beszélték a helyi nyelvet is, az egész szigetet, illetve hogy az ő munkájukat megismerni.
Igen, és hogyha adhatnék egy tanácsot a kedves hallgatóknak, vagy a fiataloknak, vagy az időseknek, és bármilyen generációnak, mindegy, akkor azt ajánlom, hogy tényleg induljanak el egy vakációra, lehet az egy hetes is. Pakolják össze azokat a cuccaikat, amikre tényleg valóban szükségük van, és induljanak el azzal, de úgy, hogy mindig csak egy-egy napot terveznek meg. És napról napra tervezik meg az utukat. Nézzük, csináljanak meg egy ilyen utat. Én azt ajánlom, hogy akinek nincs hite, akinek bizonytalan a jövője, aki úgy gondolja, hogy nem találja boldogságát, annak kötelezőnek tartanék egy ilyen egyhetes, kéthetes utat legalább. Tényleg nem kell sok hozzá, csak el kell indulni.
Igen, mi a fontos.
Nem kell messzire sem menni, tényleg.
Igen,
nem.
Igen. Gyerekek, nagyon-nagyon szépen köszönöm. Révai Mátyás és dr. Kis Katalin, ne tudjátok meg, hogy mennyire boldog vagy, és az Istenke így alakította, hogy kívánok nektek sok sikert, és nagyon remélem, hogy e-mail, Skype és mi itt ma már annyira jól lehet kommunikálni, hogy ezt a vonalat azért megtartjuk.
Nagyon köszönjük, hogy
itt lehettünk.
Isten áldjon meg benneteket.
Ugye milyen érdekesek voltak? És hát igaza van a Lacinak, igen, az Czár Lacinak, hogy igen, minél többen jöjjetek ki, minél többen jöjjetek és menjetek haza, és vigyétek haza a tudást, azt a tudást, amit egyébként sehol máshol nem lehet megszerezni, csak külföldön, és akkor ebből sokkal-sokkal-sokkal gazdagabb lesz az ország. De azért ebből a két fiatallal azért egy óriási, hogy mondjam, halat is fogtam, mert dr. Kis Katalin énekesnő, és hogy mit énekel, az csak hagyd mondjam meg, úgy nagyjából így, hát azt mondja, hogy hallgassunk ebbe bele, mert ezt ő énekli Magyarországra vette a saját zenekarával. Katalin, ledöbbentettél, egyszerűen ledöbbentettél, szenzációs.